Osztomazést.
Székely Ervin hírmagyarázó műsora. Aki kérdez, Darvas Enikő. Aki pedig válaszol, a minden kérdésben illetékes eltárs, Székely Ervin. Érvénytelen volt az elmúlt heti népszavazás a házasság fogalmának alkotmányos meghatározásáról. Szerinted mi a magyarázata az alacsony részvételnek?
Jó napot, jó vételt kívánok a Bukaresti Rádió valamennyi hallgatójának. Ami a népszavazás sikertelenségét illeti, meg kell mondanom, hogy számomra meglepő volt. Meglepő volt, hiszen úgy tűnt, hogy ebben a kérdésben elég nagy az egység a román társadalomban, ha minden másban megosztottak is, de ebben a kérdésben úgy tűnt legalábbis, hogy minden rendben van, tehát a nagy többsége az állampolgároknak egyetért az alkotmány olyan értelmű módosításával, hogy csak egy férfi és egy nő köthessen házasságot. Úgy tűnik azonban, hogy mégsem. Nem hiszem, hogy az értelmiség egy jelentős részének a bojkottja miatt, deklarált bojkottja miatt hiúsult meg a népszavazás. Egyszerűen a választóknak az érdektelensége miatt úgy gondolták, hogy ez nem egy olyan kérdés, ami őket közvetlenül érinteni, vagy ami befolyásolhatná az életüket, ezért nem mentek el. Utána persze a politikai és egyéb reakciókat nézve kicsit komikusnak tűnik nekem az, hogy a pártok egymásra mutogatnak, és hát különböző civil szervezetek meg a pártokra mutogatnak, hogy hát ők lennének a hibásak azért, mert meghiúsult a népszavazás. Nem hiszem, hogy ez egy olyan kérdés, amiben a pártoknak különösebben kampányolniuk kellett volna. Egyrészt, másrészt pedig hát a politikum igazán mindent megtett, amit megtehetett a referendum sikere érdekében, hiszen csökkentették a küszöböt, az érvényességi küszöböt 50%-ról 30%-ra. Lehetővé tették azt, hogy pótlistákon szavazzanak. Meghosszabbították, két napon át lehetett szavazást. Tulajdonképpen még a választási csalásnak, vagy a választási turizmusnak a lehetőségét sem zárták ki, hiszen nagyon nehéz volt ilyen körülmények között ellenőrizni, hogyha valaki kétszer vagy többször szavazott. És ennek ellenére nem jött össze a 30% sem, messze elmaradt a 30%-tól. A kétharmada a 30%-nak gyűlt mindössze.
Vajon rosszul volt megfogalmazva a kérdés? Tehát lehetett volna sokkal egyértelműbben, direktebben fogalmazni, és akkor esetleg megmozgatta volna az embereket, vagy még ez sem áll fenn?
Nem hiszem. Tehát szerintem mindenki tudta, hogy miről van szó. Az olyan értelmezések, mi szerint az alkotmány módosításra vonatkozó kérdés, vagyis mondjam csak örve alatt esetleg más alkotmány módosítást is meg lehetne ejteni. Még olyat is olvastam, hogy az igazságügyi törvényeket fogják beemelni az alkotmányba, ami butaság, ugye. De nem hiszem, hiszen a kérdés egyértelműen az alkotmány módosítására vonatkozott, már pedig a parlament egyetlen egy cikkelyét, a 48-as cikkelyét módosította az alkotmánynak. Tehát nem hiszem, hogy nem tudták volna, hogy miről van szó. Hát a nagy többség, persze mindig vannak olyanok, akik azt se tudják, hogy népszavazás van Romániában. Tehát nem reprezentatív az a rétege a lakosságnak, akiket egyáltalán nem érdekelnek az ilyen dolgok. Tehát én azt hiszem, hogy a politikum a maga részéről mindent megtett. Aki nem tette meg a dolgát, ha már felelősöket keresünk, akkor szerintem az éppen az ortodox egyház.
Miért?
Az ortodox egyház úgy látszik, hogy hiába kampányolt, úgy látszik, hogy elszakadt a híveitől, hiszen ha valaki meg tudta volna mozgatni őket egy ilyen kérdésben, ami egyértelműen az ortodox egyháznak a kampány témája volt, hát akkor az ortodox egyház lett volna az. A protestáns, neoprotestáns egyházak, legalábbis itt Bihar megyében, nagyon jól teljesítettek ezen a választáson, nyilván a saját szempontjukból, és az, hogy Bihar megye az élmezőnyben végzett, az azt jelzi, hogy itt a neoprotestáns egyházak nagyon hatékonyak voltak. Úgyhogy a kis egyházak, azok megtették a dolgukat, az ortodox egyház úgy látszik, hogy elszakadt a tömegektől. Úgy látszik, hogy azok az ortodox hívők, akik azt látják, hogy a papok folyamatosan gazdagszanak meg, hogy nem foglalkoznak diakóniai tevékenységgel, nincsenek iskoláik, nincsenek bölcsődéik, nincsenek öreg otthonaik, nem foglalkoznak a szegények megsegítésével, azt mondják, hogy akkor nem fognak elmenni. Ha a papok mindig csak a pénzt kérik tőlük, de semmit nem tesznek meg értük, akkor nem fognak elmenni arra a népszavazásra, amit elsősorban az egyház szorgalmazott. Tehát én úgy látom, hogy ez a népszavazás elsősorban az ortodox egyház számára egy hidegzuhany.
Igen, azt mondta, hogy az ortodox egyház a referendum legnagyobb vesztese, de akkor mit szólsz a Hargita és a Kovászna megyei alacsony részvételhez? Ott a katolikus református egyház a listájára írhatnánk ezt az alacsony részvételt?
Csak részben. A katolikus és a református egyház nem jelent meg a kezdeményezők között. Nyilván, mint egyház nem mondhatta azt, hogy nem ért egyet az alkotmány ilyen értelmű módosításával, de valahogy nem az ő ügyük volt ez, nem az ő kampányuk volt. Úgyhogy hát lehet, hogy gondok vannak a katolikus egyház és a hívek közötti viszonnyal, de nem hiszem, hogy elsősorban róluk szólt volna ez a népszavazás.
Emlékszem, régen volt, mikor mi együtt élt a család. Esténként anyánk főzött nekünk vacsorát. Mi testvérek csak nevettünk, s élveztük a meleget. Volt, aki többször kért, mert ne levett még eleget. Szikrázó csillagok estek le helyébe. Bizony már régen volt, mikor jó apánk fölállt. Hogy kezdjük a muzsikát belül, aztán elcsendült ó, a zene. Boldogan repülnék, ó, én is vele. Aztán felcsendült ó, a zene. Boldogan repülnék, ma én is vele.
Vasárnap nem csak Romániában volt népszavazás, hanem Macedóniában is, és az is érvénytelen volt. Miről szavaztak ott, és milyen következménye lesz a referendumnak?
Igen, szinte a romániai népszavazás árnyékában nem is foglalkozott a sajtó sem, különösebben a macedóniai népszavazása, aminek viszont a tétje szerintem sokkal nagyobb volt, mint a romániai népszavazásnak, hiszen ott arról volt szó, hogy a lakosság egyetérte azzal, hogy az európai integráció érdekében az ország nevét Észak-Macedóniára változtassák meg Macedóniáról. miről van szó? Arról, hogy Görögországnak is van egy régiója, amit Macedóniának neveznek. Éppen ezért Görögország azt mondta, hogy nem fogja támogatni Macedóniának az európai integrációját, mindaddig, ameddig az ország nevét meg nem változtatják, mert ellenkező esetben hát azt lehetne hinni, hogy a görögországi Macedónia is ennek a Macedóniának a része. Úgyhogy nagyon hosszas viták, nagyon hosszas tárgyalások voltak. Az Európai Unió mosta kezeit, azt mondta, hogy egyezzenek meg, addig, ameddig nem egyeztek meg, ne is jöjjenek azzal az igénnyel, hogy Macedónia belépjen az Európai Unióba. Végül átlépték a Rubikont a macedón politikusok, hiszen elfogadták azt, hogy az ország nevét Macedóniáról Észak-Macedóniára változtassák meg, és ehhez kérték a lakosságnak a támogatását. Ha Romániában lett volna, akkor ott meg lett volna a többség, ugyanis 36,11%-a ment el a lakosságnak szavazni, és ennek a lakosságnak, tehát a résztvevők 90%-a támogatta az ország nevének a megváltoztatását, egyértelműen a célból, hogy megkönnyítsék, vagy egyáltalán lehetővé tegyék az európai integrációt. Ennek ellenére nem jött össze az érvényességhez szükséges 50%, ott 50% szükséges az érvényességhez, mert egyes pártok egyértelműen, elsősorban a szélső jobboldali és nacionalista, populista pártok egyértelműen azért kampányoltak, hogy bojkottálják a választásokat, a híveiket arra szólították fel, hogy maradjanak otthon, mert hát az ország szuverenitásának a megsértése az, hogyha a külföldiek beavatkoznak, és megmondják, hogy mi legyen az ország neve. Úgyhogy
milyen következménye lesz a referendumnak már végül, és mi lesz a következménye akkor?
Hát a következménye az, hogy egyelőre elmarad Macedóniának az európai integrációja. Pontosabban a jogi következménye mégsem. A miniszterelnök azt mondta, hogy abban az esetben, hogyha az igenek vannak többségben, akkor a parlamentben kezdeményezni fogja az alkotmánynak a módosítását. Ennek viszont elég kicsi az esélye a megfigyelők szerint. A tágabb következmény az pedig az, hogy elsősorban Vladimir Putin örül leginkább ennek az eredménynek, vagy pontosabban eredménytelenségnek, hiszen Putin érdeke az, hogy Szerbia mellett legalább még egy délszláv ország legyen az, amelyik euroszkeptikus, illetve az Európai Unióval szembe menjen, és hát ilyen szempontból Macedónia most nagyon könnyen megtörténhet, hogy átfordul Putyin oldalára, hogyha ez a populista trend megerősödik. Úgyhogy ilyen szempontból az Európai Unió számára egy veszteség ez a népszavazás. Veszteség azért is, mert nem akart beleavatkozni ebbe a kérdésbe, és rábízta, tulajdonképpen kiszolgáltatta Görögország érdekeinek Macedóniát. Úgyhogy hát hidegebb napok következnek szerintem Macedóniára, és nem csak meteorológiai értelemben.
Kedves, elvisznek oda, hogy senki sem ismer, de értem a szót. Hol esténként ringató tengerről dalulnak a tató. Az álmok szerények, a hálók erősek, ott ritka szóla romantika. A park menti sziklákra szőlő és magányos háztapad. Az örök szél ráncosra gyűri a tenger s az arcokat. A napfény megéget, a vágyak kiégnek, és forrá hamval a romantika.
nap elkúzott színeit láthatod. A fények, kemények, az árnyak elégnek, csak éjjel élek a romantika. Majd felhevült partul én szeretlek, a mesztelen tengerben hűvösen fürdünk, ha véget ér. A csókom sós lesz, és hidd el, jó lesz, mert néha kell a romantika.
Magyarországon a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatójának, Prőle Gergelynek a leváltása komoly vitákat generált a sajtóban. Miért érinti ilyen érzékenyen a közvéleményt egy köztisztviselő elbocsátása?
Igen, önmagában ez nem lenne hír. Attól vált hírré, hogy Prőle Gergely, itt nem arról van már szó, hogy a Fidesz tisztogat és az ellenzéki vezetőket eltávolítja a különböző intézmények éléről. Ez már megtörtént korábban. Prőle Gergely a Fidesz mérsékelt szárnyához tartozik, még mindig, hiszen a pártból nem rúgták ki, csak a tisztségéből, és hát ő volt az, aki kapcsolatokat ápolt az ellenzékkel, az ellenzéki értelmiséggel. Petőfi Irodalmi Múzeum egy olyan műhely volt, ahol nem csak a kormánybarát írók nyilvánulhattak meg, ahol különböző rendezvények keretében megszólalhattak olyanok is, akiket hát a jelenlegi kultúrharcban, a magyarországi kultúrharcban hát nem nagyon preferál a kormány. Valószínűleg ez volt az ő bűne, és hát az ő menesztése katonai hasonlattal élve egy baráti tűznek lett az áldozata Prőle Gergely, hiszen nem az ellenzék buktatta meg, hanem a saját kormánya. Ez azt jelenti, hogy a Fideszen belül is elindult egy jobbratolódás. Ezt egyébként már több elemző írta, hogy tulajdonképpen a Jobbiknak a szélső jobboldali retorikáját vette át a Fidesz, és a szélső jobbra tolódott, miközben a Jobbik pedig egyre inkább a közép fele húz. Tehát az a képlet, ami többször is győzelemre vezette Orbán Viktort és a pártját, hogy centrális erőtér a Fidesz, amelytől van balra is egy szélsőség, a szocialista párt, meg a demokratikus koalíció, meg Gyurcsány, és jobbra is a Jobbik von a Gáborral. Na most ez megszűnt, ez a centrális erőtér, hiszen a centrum kiköltözött a jobb célra, a jobb cél pedig beköltözne a centrumba, és hát úgy látszik, hogy ebben a folyamatban már Prőle Gergely is elhajló. Egyébként ez a Fidesznek a szalámi taktikáját bizonyítja, ugye annak idején Rákosiékról mondták, hogy a szalámi taktikát alkalmazták, hogy nem merték azonnal megváltoztatni 45-ben azt a teljes rendszert. Először csak az államvédelmi osztályra tették rá a kezüket, aztán lassan a sajtóra is, aztán lassan a különböző állami intézményekre, végül a bíróságokra, az ügyészségekre, de ezek apránként történtek. Na most ennek a szalámi taktikának vált az áldozatává Prőle Gergely, aki nem mondom nem volt eléggé jobboldali, vagy nem volt eléggé szélső jobboldali ahhoz, hogy megőrizhesse a tisztségét. Ez egyébként egy valóban súlyos jelzés, és azt jelenti, hogy a Sargentini jelentésben azért mégiscsak van valami, hiszen éppen erre a kultúrharcra is felhívta a figyelmet. Thank you.
ahogy a 40 évvel ezelőtt is voltak nehéz idők. De a Kondratyev-féle ciklusokkal sohasem törődtek ők, mert az erősek mindig úgy érzik, hogy csalhatatlanok. Édesapám csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Mikor az entrópia emelkedik és mindent felkavar, a szolgálatok beindulnak, hogy ne legyen túl nagy a zaj, s kitüntetett szerephez jutnak megint a s***nyalók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Itt szép lehetsz, de okos nem, mert kötelező a hit, és ellenség lesz mindenki, aki kételkedik. És erkölcsről tabolnak álszent köpenyek forgatók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Az egyéni tapasztalat, és átírja a központból kiküldött új adat, s jönnek a minden rendszerhez alkalmazkodók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Ahogyan mindig újra kezdődik a bárvány körül a tánc, megint befonja életünk egy láthatatlan lánc. És jönnek a lelkes ostobák, s a gyáván megalkulók. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. És nincs már több hitel, majd mást vádolnak azzal, amit ők követtek el. És engedelmes szolgáló a törvény és a jog. Édesapám, csak azt nem mond, hogy ezek ugyanazok. Hát kedves fiam, édes lányom, véssétek be jól. E szép országban pusztít más, és nem csak az alkohol. Jönnek majd és hirdetik, hogy milyen nagy magyarok, de tudjátok, hogy ezek bizony mindig ugyanazok. Édesapám, te megmondtad, ezek ugyanazok.
Ezzel mai műsorunk végéhez értünk. Székely Ervin nevében is megköszönöm figyelmüket. Darvas Enikő vagyok. Viszont hallásra!
Valaki mondja meg, ki hova érhet, milyen az íze az élet vizet. meg, hogyan kell élni. Apám azt mondta, ne bánts más. Valaki látta, hogy bántottalak már. Valaki látta, hogy bántottál. Valaki mondja meg, miért vagyunk itt. Anyám azt mondta, hogy boldog légy.
De anyám azt nem mondta, miért nem öltöd. Anyám nem mondta, mond miért.
Melletted minden reggel vidáman ébredek fel, s könnyűnek érzem mindenem. De néha egy csang a szívemben új útra szólít engem, talán nem érted meg sohasem, hogy nem tudom. Nem tudom, hogy legyen, miért is nem lehetek egyszerre két helyen. Ó, Istenem, miért nincs két életem?
Örök volt.